Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Hát valamikor, nem is tudom pontosan, és azért dátumokban lehet, hogy néha kicsit bajban vagyok, de valamikor a 2000-es évek elején ugye bejött a Premier League közvetítés Magyarországra, és én azért akkoriban úgy nőttem fel, hogy néztem, minden hétfőn volt gyakorlatilag minden top bajnokságnak egy összefoglalója, és hát nekem az Arsenal miatt, meg úgy gyakorlatilag az egész közeg miatt a Premier League maradt meg, úgyhogy nekem azért egy óriási álom volt már 20 éve, hogyha valamikor lehetőség adódik rá, akkor szeretnék Premier League-et közvetíteni. Imádtam annól a köztévénél lenni, ez teljesen rendben volt, de hát ott nyilván top bajnokság nem lesz, úgyhogy valamilyen szinte még áldom is a sorsomat, hogy végül így adódott, hogy eljutottam ide, hogy most már Premier League is van. Fogtok hallani jó esélye, sőt volt már egy meccsem, mert a Newcastle Nottingham Forest-et én csináltam a nyitófordulóból, és hát azért jó esélye lesznek még itt meccsek. Nyilván a nagy többsége nálatok van, a közvetítés jogoknak, de ez egy csúran cseppen.
Ezt akartuk hallani. Igen,
persze. Köszönjük, be is fejeztük a
műsor. Nálatok van a 75%, de hogy igen, tehát szerintem nektek aztán pont nem kell megmagyaráznom, hogy mennyire jó a Premier League-et között. És abban dolgozni.
De ebből látszik, hogy milyen fiatal vagy, mert én az első Premier League-el kapcsolatos emlékem, az a 90-es évek közepe, de még lehet, hogy inkább az elejéhez közel. Az MTV-n szombatonként, ha jól emlékszem, de javítsanak ki a kedves kommentelők, hogyha rosszul mondom, az előző fordulónak az összefoglalója ment, és az volt az első ilyen topligás élmény szerintem itt Magyarországon, hogy akkor meg lehetett nézni ezt az egyébként tök jól felturbozott, ilyen egy órásra meghosszabbított interjúkkal, meg mindennel kiegészített összefoglalót a Premier League-ről. Ugye 92-ben indult, szerintem ott valahol az eleje tájékán lehetett az, mert még úgy nagyjából emlékszem az arcokra, meg az ehhez kapcsolódó. Tehát az MTV volt az első, ahol volt, még nem MTVA, hanem MTV.
Hát, ez még kicsit más.
Igen. Gondolom várod az első, tehát nem meccsedett.
Nekem ezzel nincsen probléma, én azok közé szerintem, most már nem titok, igen, tehát Arsenal szurkoló vagyok, én nem hiszek abban, hogy valaki nem tudná közvetíteni a saját csapatának a meccsét, mert akkor túlságosan elfogult, szerintem aki ilyet mond, az hülye, tehát hogy ilyen nem létezik, és ezért általában egy ilyen felmerülő szurkolói hozzáállás, hogyha vagy kihallatszódik, hogy valami kommentátor szurkol valakinek, ilyen nem létezik, tehát ez most is szögezzük, ilyen nincs a világon.
Nincs, meg ez tényleg olyan, mindig azt szoktam mondani, hogy egy ilyen relé átkapcsol az emberben onnan.
Persze,
a kommentátor üzemmódban nincsen, hogy szurkolsz.
Nincs, egyáltalán nem, tehát ott gyakorlatilag megszűnik a külvilágot, nincsen semmi, csak a mérkőzés, úgyhogy én azokhoz az Arsenal szurkolókhoz tartozok, nem sok ilyen van, akik nem gyűlölik szívből a Tottenhamet, szóval nekem azért nincs ezzel baj, minden pozitívumokat is látom, úgyhogy én várok egy Tottenham meccset is, egészen nyugodtan.
Jó, akkor Premier League-en hallunk, hol hallunk még majd?
Bundesliga, volt már fantasztikus francia bajnoki mérkőzésem is, úgyhogy hát gyakorlatilag ami a Network 4 csoport kínálatában van, ez az összes foci létezik. Mennek ugye az összefoglalók is, úgyhogy úgy van nálunk tulajdonképpen a beosztás, hogy mindenki csinál mindent jelen pillanatban, ez az alapvetés, és ez valahol egyébként egy nagyon-nagyon jó hozzáállás. Azért olyan jogaink vannak, amiért harcolnak az emberek, hogyha lehet így mondani, tehát egy kommentátornak is azért nagyon fontos, hogy közvetítsen Bayern meccseket, Dortmund meccseket, Premier League-et, stb. PSG meccseket, és szerencsére mi Sultomi szerkesztünk, az úgy intézi ezeket a dolgokat, hogy mindenkinek meglegyen a feladata minden hétvégén, úgyhogy unatkozni biztos nem fogunk, és mindenkinek jut olyan meccs, amire azt mondja, hogy na, ezen a hétvégén is csináltam valami nagyot.
Ez a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Baumstark Tiborral és Bognár Domával.
Vendégünk tehát Lukács Viktor, akivel gyakorlatilag minden bajnokságot felvezethetnénk. Mi mégis most a Bundesligát fogjuk, mert hogy az maradt utoljára, amely már igazából elkezdődött, most már majdnem egy hete, pénteken vesszük föl ezt az adást, és alakulnak itt az erőviszonyok is, de a szokásos bemelegítő kérdésekkel kezdünk. Melyik volt a nyár pillanata? Igazából lehet az is, hogy ami a La Ligánál is a nyár pillanata volt, az lesz itt is.
Az, igen, egyértelmű, de nem, ezt nem lehet kikerülni. Az, hogy egy ilyen játékos, aki gyakorlatilag minden rekordot megdönt a bajnokságban, ami létezik, eligazol onnan, és egy, hát, tulajdonképpen űrt hagy maga után, de még a Bayern-nel kapcsolatban úgy is fogunk erről beszélni, hogy valójában mekkora ez az űr, nem lehet elmenni szó nélkül amellett, hogy Lewandowski elment. Egyértelműen ez a legnagyobb pillanat. Az, hogy Mané majd mennyire pótolja, az megint majd egy visszatérő kérdés lesz, de igen, az, hogy ő elment, az egyfelől azért volt nagyon szomorú, mert ennek nem így kellett volna történni, szerintem ebben egyetértünk. Az, hogy ment a sárdobálás egymásra, hogy Kán is azt mondta, hogy már pedig szerződés kötite és maradj. Én ilyen szempontból egy kicsit a játékos pártján állok. Értem azt, hogy nincs nagyobb futballista, mint a klub, abszolút, viszont aki ennyi mindent letesz az asztalra, és van egy teljesen akceptálható kérése egyébként szerintem, hogy srácok, engedjetek már el a Barcelonához, még fizetnek is értem, jövőre ingyen mennék el, így most legalább kaptok értem 40-50 millió eurót, én szerintem ez egy elfogadható dolog. Más kérdés nyilván, hogy nem tudjuk az előzményeket, de én nem hiszem, hogy ez onnan indult el, hogy Lewandowski rögtön a sajtóban kezdett üzengetni.
Persze, az a furcsa, hogy itt utólag volt ugye néhány nap ez nagy összeborulás, hogy visszatért, adott mindenkinek Rolex órát, meg egy Ferrari-t, mindenkivel lepacsizott, Kánnal is nagyon jó pajtások, ahogy nem tudom, Salihamidzsicsel is tök jóban vannak. Egy pici gyanús, hogy az volt a háttérben, hogy előre gondolkodtak a Bayern vezetésében, és azt mondták, hogy hogyha egy év van a szerződéséből, akkor az első pillanattól, sőt a mínusz egyediktől nekünk azt kell mutatnunk, hogy mi ragaszkodunk ehhez a szerződéshez, hogy valami komoly pénzösszeget letegyenek érte. Lewandowski pedig azt akarta mutatni, hogy ő mindenképpen el akar igazolni, és azért nem az utolsó pillanatban jött össze ez az átigazolás. Tehát, hogy még volt idő, a Bayern megkapta, amit szeretett volna, egy 33 éves játékosért, lehet, hogy a világ egyik legjobb, hanem a legjobb csatára, vagy játékosa, ettől függetlenül 33 éves játékosért nem sűrűn fizetnek ennyit.
Nem, igen, és hogyha valamelyik csapat van, amelyik ennyire előre tud gondolkodni, és ennyire racionálisan látja a pénzügyeit, az a Bayern München. Tehát ugye az oktatófilmbe élő, amit 50 éve csinálnak a klub működtetésével kapcsolatban. Nyilván, és egyébként Salihamidzsics és Kán sem pont az a két hülye ember, aki ilyenekre ne gondolna előre, az biztos, hogy jól jártak vele. Tehát elveszíteni egy ekkora játékos, az nagyon nagy érvágás, viszont Manét ilyen szempontból bagóért hozták el, a pénzügyi mérlegük biztos, hogy jól fog így is ezek után kinézni. Szerintem a legtöbbet kihozták ebből a helyzetből, amit lehet, és ugye Lewandowski helyzet is abszolút érthető, én szerintem teljesen egyértelmű, hogy azért akart elmenni oda, egyrészt meg a gyerekkori kedvenc csapata, másrészt meg kell neki az aranylabda.
Ennyi. Mindenkinek mindegyik új csapata a gyerekkori kedvence.
Hát igen, csak hogy tényleg volt ez a dumó,
hogy... Igen, a Barszánál azért el lehet inni.
Ide még egyébként annyi kapcsolódik szerintem, hogy Rafael Honigstein, aki az utóbbi időben inkább a Manchester United belső ügyeit ismerte, Rangnicknak volt a kommunikációs tanácsadója, de visszatért az egyik kedvenc podcastomba, és ő mondta azt, hogy ismerve valamennyire a Bayern öltözői dinamikáit, meg azt, hogy ki mit mondott a klubnál, hogy ez egy sokkal mérgezőbb légkör volt, mint amit a sajtó egyáltalán fel tudott térképezni itt Lewandowski körül, tehát hogy Lewandowski már az öltözőben sem volt annyira közkedvelt figura, mint amennyire esetleg azt gondolták volna az emberek. Amit mondtál, hogy a játékos pártján állsz ebben, én kicsit ez elgondolkoztatott ez a dolog, és hogy most itt nagyon az elején járunk a szezonnak, meg majd meglátjuk, hogy ez mire, meg hova fog kifutni, de elképzelhető, hogy a rengeteg szerzett gólja ellenére is Lewandowski a saját központúságával már a Bayernnél inkább akadályt jelentett Nagelsmannnak, mint amennyire segítséget. Tényleg hozzátéve, hogy az egyébként káprázatos számok mellett. Egyébként nálam is, én gondolkoztam rajta, hogy Lewandowskit mondjam el a nyár pillanatának. Nekem egy egészen más pillanat az, ami a nyár pillanata, és ez Allernek a diagnózisa, és az utána érkező reakciók, hogy az egész futballvilág, ugye Hererákot diagnosztizáltak a Dortmund frissen leigazolt csatáránál, és hogy az egész futballvilág milyen másodpercek alatt háttérbe tette azt, hogy akkor mi lesz a Dortmundnál, meg akkor most ezt hogyan oldják meg ezt a problémát, hanem mindenki arra koncentrált, hogy Sebastian minél előbbi felépülést és hajrá, és ez mindig olyan, hát lehet, hogy túl patetikus, amit mondok, de ez mindig olyan nagyon jó érzéssel tölti az ember szívét, hogyha egyébként ebben az erőzleti edesedett világban kivétel nélkül minden embernek az a reakciója, hogy itt most semmi más nem számít, csak az, hogy egészséges legyen a játékos.
Egy pillanatra, amikor azt mondtad, hogy ez egész futballvilág, és hogy Herrenák, ugye nekem meg az jutott eszembe Hallerrel kapcsolatban rögtön, amikor ez kiderült, hogy mostanában nagyon sok ilyen eset volt, amikor kiderült egy futballistáról, hogy Herrenákja van. Tehát, hogy ez egyre többször fordul elő, és szerencsére egyelőre azért jók voltak ezek a végkimenetelek, és személy szerint meg szerintem mindenki azt gondolja, hogy Hallernél is ez lesz a helyzet, és térjen vissza minél hamarabb, de tényleg ez a legfontosabb, hogy senkit nem érdekel az, hogy mikor fog legközelebb pályára lépni. Tehát azok voltak talán a legutolsó hírek vele kapcsolatban, hogy jó hány hónap múlva fog visszatérni, inkább az, hogy átesette már a műtéten, hogy akkor rossz indulatú, vagy jó indulatú, amikor kiderült, hogy rossz indulatú, akkor sem az volt a vezető hír, hogy nem tudom, most 5 hónapot fog kihagyni.
Így van, hogy
akkor gyakorlatilag innentől kezdve mi a következő fázis, üzent a kórházból, hogy rendben vagyok, nem tudom, és ez a legfontosabb, és most tényleg senkit nem érdekel, hogy most akkor karácsony után, mert azt hiszem, az lesz belőle, tehát hogy össze már nem fog játszani, csak térjen vissza. Ez
így van.
Más jellegű sérülése van Florian Wirtznek, de én őt írtam föl, mint nyár legfontosabb pillanat. Hát elsősorban azért, hogy nem mindig ugyanazokat mondja mindenki, de nálam ez nagyon jövőben mutató, és szerintem fontosabb még talán a Lewandowski féle történéseknél is, hogy Nkunku júniusban 2026-ig, Wirtz pedig 2027-ig hosszabbított, és nagyon örülök, amikor azt látom, hogy egy játékos tovább húzza egy csapatnál, mint ahogyan már az átigazolási pókok, vagy hogy mondják ezt, ahogy szeretnék látni.
Hát az Nkunku esetében már... igaz, Wirtznél azért a sérülés szerintem ezt erősen befolyásolja ezt a szcenáriót.
Azt szerintem amúgy is maradt volna.
De 27 azért az... Tehát az nem az, hogy számítok arra,
még,
hogy...
Még 20 millió euró.
Nagyjából, igen. Szerintem ennek pénzügyi oka van egyértelműen. És egy kicsit egyébként Bellingham is illik még szerintem ebbe a történetbe, igaz, hogy nem szerződés hosszabbítással, de az, hogy ő is maradt még egy évet a Dortmundnál, holott azért simán Premier League csapatoknál lenne a helye, de nem, ő maradt még egy évig, úgyhogy szerintem ebbe a történetbe pontosan illeszkedik ő is.
Majd kiderül, még lehet, hogy elviszik.
Nem hiszem. Nagyon meglepődnék rajta, hogyha elvinnék.
Ki lesz az első menesztet edző?
Hú, ott itt több opció van, és végignézem az egész listát, és megnézik. Tehát, ugye van hasonlóság a tavaly és az idei szezon között, abban a szempontból, hogy megint 7 edzőt változtattak. Igen, csak tavaly ugye az élcsapatoknál, most pont az élcsapatoknál nem. Ez pedig azt vetíti előre, hogy azért itt nagy szenvedések lehetnek az új edzőkkel a gyengébb csapatoknál. Ha mégis kellene választanom egyet, én Sandro Schwarzot mondanám, mert nekem még mindig nem tiszta ez a hely. Beszélgettünk Bórok Tomival a szezon előtt.
Én csak miatt nem mondom őt.
De én nagyon kedvelem Tomit, és hál' Istennek nagyon jó viszonyban vagyunk, többször beszélgettünk, és én miatta én is egy kicsit félek, hogy ezt mondom, de szerintem ez a projekt ez nem fog működni.
Mi a kapcsolat közöttük?
Nem, Schwarz és Tomi között. Tomi a másodedzője, igen. Boldog Tomi a másodedzője.
De erről lemaradtam, bocsánat.
Semmi gond. Igen, szóval ő a másodedzője, és hát ez a Hertha projekt, ez még mindig kuka. Most ugye lett egy új klubelnöke a csapatnak, egy törzsszurkolóból lett nagyon fiatal ember, aki nyilván a klubot tekinti első körben a legfontosabbnak. De hogy igen, de hogy...
Már elnézést.
Hogy igen, tehát hogy a Németországban megvan ez a 50+1-es szabály, és akkor milyen fantasztikus, hogy törzsszurkolóból lehetsz klubelnök, csak hát ez nem feltétlenül jó a racionális működés.
Igen, egyébként ugye...
De annak mondjuk egészen jó kifejlete van egyelőre, hogy az ott jól működik. Nem bízom a Hertha projektben egyáltalán.
Igen, ráadásul úgy, hogy óriási jövésmenés is volt, tehát hogy még azt se lehet mondani, hogy állandóság. Igen, és akkor ugye pont nálatok mondta Tomi, hogy az lenne a fontos, hogy legalább legyen játék a csapatnak, ami felismerhető. Sok sikert. Én egyébként egy olyan embert mondok, akivel lehet, hogy meglepetést okozok, bár mondjuk a bajnoki szereplés alapján nem, Oliver Glasnert, aki ugye Európa Liga győztes edzőként távozhat viszonylag gyorsan, hogyha az első menesztett edző lesz, de azért vannak jelöltek. Daniel Farkén elgondolkoztam erősen a Mönchengladbachnál, úgyhogy pályázó erre azért van bőven.
Bőven, igen.
Én meg egy újabb 8. nevet, Enrico Maaszent, mert a... Ki volt, aki a Freiburgba átigazolt csatár, és ő volt kb. A legmeghatározóbb játékos ennek az Augsburgnak, amikor amúgy is... tehát mindig ott táncolnak a sor végén.
Igen,
valahogy bennmaradnak.
Hát ők ugye hajlamosak erre minden egyes évre, gyakorlatilag miért a feljutottak a Bundesliga-ba, azt mondom, hogy ősszel borzasztó szarok, tehát nagyon gyengék. A karácsonyi szünet környékén ott tartanak, hogy szinte mindig kieső helyen voltak, de legalább osztályozós helyen, és valahogy nekik a tavaszi szezon mindig jobban sikerül. Én csak ezért nem mondtam volna Ascent, mert hogy ott megvan a türelem ilyenkor. Tehát hogy attól, mert nagyon rosszul fog kezdődni a szezon, az ott nem újdonság, úgyhogy szerintem abból a szempontból nem kapkodnának.
Gregorics eszembe jutott. Ő az egy csatár, akit sikerült onnan elvinni. És ki az, akinek titokban szurkolsz?
De most, hogy kimondom, az nem lesz titok. Sok nagyon szimpatikus csapat van a Bundesligában, azt meg kell mondjam, nyilván mióta elkezdtem közvetíteni a bajnokságot, azóta figyelem annyira, hogy konkrétan kis és közép csapatokat is meg tudok ismerni egyre jobban. Nekem a Köln borzasztóan szimpatikus csapat. Maga az egész város miatt, amilyen légkör körülveszi őket, Steffen Baumgart a legnagyobb figura, akit én a német futballban láttam eddig, tehát egy rendőrből lett csávó, aki ilyen vezetőedző hordja a kis svájci sapkáját.
Rendőrből lett
csávó. Nem tudom, lehet kapni egyébként, mert azt hallottam, hogy hónapokon keresztül hiányzik volt ez a svájci sapka.
De nem tudom, lehet, hogy azóta már gyártottak újakat, de hogy elképesztő. Amikor elkezdődik a karnevál szezon, akkor bejön rózsaszín malacnak öltöz az edzésre, óriási figura. Szóval az egész közeg, ami körbeveszi ezt a klubot, az zseniális. Az, hogy most Modest elment, az mondjuk eléggé meg fogja rogyasztani őket, de szerintem erről is fogom majd beszélni. Úgyhogy nekem a Köln, ami egy borzasztó szimpatikus csapat.
Hát adná magát a Hertha, de nehéz a Herthának szurkolni, még boldog Tomival kiegészítve is. A másik berlini, az Unionra voksolok, Schäfer miatt is, meg hát ez nagyon szimpatikus projekt, és borzasztó magasan vannak ahhoz képest, ahova egyébként az emberek várták volna őket, és folyamatosan sikerül emelni ezt a lécet évről évre. Most azt gondolom egyébként, hogy ezen nem feltétlenül sikerül majd még tovább, tehát hogy az azért nincsen benne racionálisan, hogy...
Top 4 nincs.
Igen, tehát hogy mondjuk Európa Liga után még egyet előre lépnek, de az, hogy ott vannak, és az előző évi konferencialiga szereplés után most egy Európa Liga menetelésre állítják össze a keretüket, hát az teljesen szürreális.
Elharagudj, Tibi, de ott az 5., 6., 7. helyen végzők közül az Unión, ha nem az Unión, akkor a Freiburg fog előre lépni, vagy a Köln?
Hát, vagy a most feljutott nagy ágyuk.
Ja,
persze. Vagy a Mönchengladbach.
Vagy a Mönchengladbach.
Nem, az úgy tudjuk, hogy Bohum szurkoló vagy.
Igen, igen. Hát
mondjuk a Bohumnak lehet szurkolni egyébként, nagyon szimpatikus csapat.
Igen,
csapat.
Az egy
hazai pályán műveltek, az mindenképpen.
Hát meg az egyébként ott az a, most hogy a Schalke is van Dortmund, van Bohum, az ott egy gyakorlatilag mennyi, 15 kilométeren belül van a három stadion,
igen.
És az ott szenzációs, akármelyikkel játszik, úgyhogy nyilván a Bohum hozzájuk képest most annak ellen, hogy a Schalke a másodosztályból jön, nagyon-nagyon kis hal, de ettől függetlenül szerintem az is egy jó választás.
Én a Leipziget írtam, de már megbántam. Nem tudok választani erre a kérdésre, azért a Leipzignek mégsem szurkolunk. Hát én kicsit azért ilyen szurkolói lelkületű vagyok, és tudok azzal a fejjel gondolkodni, amivel a többi csapat szurkoló, és megértem, hogyha nem szeretik, hogy egy ilyen háttérrel rendelkező klub ott van a Bundesligában. És továbbra is úgy gondolom, Honigstein írta, hogy teljesen mindegy, hogyha a Bayern nyeri a bajnokságot, nyerje meg 80 ponttal. A közösség az akkor is közösség lesz, és a német foci szurkolók nem feltétlenül azért járnak ki, mert a csapatuk nyer, hanem azért, mert az az ő közösségük, az az ő szurkolótáboruk, és élvezik az egészet. Bár nem, nyilván nem úgy, mint mondjuk Spanyolországban ilyen karneválszerűen. Na jó, ugorjunk neki. A múltkor kérdeztem az olasznál, hogy ki lesz a gólkirály, annyi jó csatár van. Itt viszont Lewandowski távozása dobja föl nekünk ezt a kérdést, hogy vajon Mané belelép ebbe a gólszerző cipőbe, vagy látunk más csapattól valakit. Adeyemi most megsérült, pedig ő lett volna talán az egyik jelölt. Ott van Nkunku, aki tavaly már erősen kopogtatott.
Timo Werner
is ott van tényleg, hát akkor mégsem Nkunku fog előni a gólokat. Kitírtam még föl. Zibacsú.
Lehet, hogy... De nagyon kíváncsi.
Lehet, hogy Robban. Lehet, hogy Kramaric. Lehet, hogy Modest.
A best. Erről a hírista, mondjuk Kramaricot kapásból. Ha valaki nem, akkor ő nem. Egyébként érdekes, mert ugye a Kicker is így vezette fel a bajnokságot.
Nem ja, onnan loptam.
Igen, tehát nem, nem az, hogy ki lesz a bajnok, tehát gyakorlatilag kitérde, úgyis tudja mindenki, hogy a Bayern lesz a bajnok. Nem, hanem, hogy ki lesz a gól király, így, hogy Lewandowski elment, és ez egy nagyon érdekes felütés, tehát tényleg nagyon sok opciós a helyzet. Én nem tudnék egy játékos kiemelni. Azt gondolom, hogy Zibácsúnak azért ez egy óriási lépcsőfok. Oké, hogy a svájci bajnokság gól király volt, és profilban egyébként tökéletesen illik a Bundesligába. Tehát ő szerintem egy ilyen jó 15 gólos Bundesliga csatár, de egy gól királyi címhez az kevés lesz. A Lipcsénél azért nem mondanék senkit, mert ott nagyon el fog osztani szerintem, hogy ki hogy rúdossa a gólokat. Az, hogy most beérkezett Werner is ebbe a támadó gépezetbe, ahol azért mégis ott van még André Silva is, meg az az Nkunku, aki tavaly előtt nem tudom, 20-valamennyi gólt, ezért nem emelnék ki onnan senkit. A Bayern megint csak egy olyan csapat lesz most ebben az évben, ahol most nem lesz ilyen fejnehéz Lewandowski, hanem ott gyakorlatilag...
Az első 5 helyen Bayern játékos lesz.
Simán, tehát mindenkinek lehet ilyen 15 gólos szezonja. Tehát Gnabryból is simán kinézek annyit. Mané szerintem egészen biztosan 15-20 környékét fog hozni, viszont nem lesz 30x gólos csatár. És akkor még ott van Terodde is, aki például a másodosztályban ugye Bundesliga 2 rekordot döntött a gólyaival, de nyilván azért ez egy más kávéház. Modest szerintem teljesen be fog fürdeni a Dortmundban, azt nem látom, hogy ez a házasság ez hogy működne jól. Úgyhogy egy nevet nem tudnék mondani, sok szereplős lesz, de szerintem most nem lesz egy olyan csatár, aki borzasztóan megszórja magát. Ezt pedig szerintem, hogyha mégis valakit egy kicsit előtérre kellene helyezni, akkor Schicknek nyitja meg az utat, én azt mondom.
Tényleg, azt nem is tudom, hogy miért nem mondtam. Ja, azért, mert fölírtam, csak azokon a neveken már átugrottam. Ugorjunk erről a témáról is, kicsit inkább arra felé tereljük a dolgot, hogy bajnok lesz a Bayern, ne legyenek illúzióink, ez gyakorlatilag kijelenthető, akkor a Bayernnek mi a cél? Gyanítom, hogy a BL-ben azért az nagyon fájó, és az interjúk alapján tényleg nagyon-nagyon fájó, hogy a Villarreal ellen így kiestek a negyeddöntőben, úgyhogy idén rá lehet feküdni a BL-re, ami a Manchester Citynek például nem szokott jól állni, hogyha nagyon ráfekszenek a BL-re.
Egy érdekes egyébként, mert másfél hónappal ezelőtt volt egy fogadásom a M4 kiváló szerkesztője, a Bodnár Botival, amikor az volt a fogadás, tétje, hogy akkor most kinyeri meg a bajnokságot. És azt mertem mondani akkor, hogy szerintem, hogyha valamikor, akkor a Dortmund most el tudja kapni a Bayern. Csak hát akkor még nem volt Allerbetegsége, akkor még nem érkezett De Ligt a Bayernhez, aki szerintem nagy fogás. Úgyhogy én akkor azt gondoltam, hogy itt a Dortmund hozhat valamit, már csak azért is, mert a tavalyi szezonnak a nagy része a sérülésekre ment rá, és idén szerintem ezzel nem lesz akkor a probléma, de most már egyértelmű szerintem, hogy a Bayern ezt be fogja húzni, úgyhogy igen, marad a BL, és ugye az előző szezonban a Villarreal-os kudarcot még arra se tudták ráfogni, hogy nincs Lewandowski, mert ugye az előző évben úgy estek ki a PSG ellen, hogy pont akkor volt sérült Lewandowski, és mindenki azt mondja, jó, hát csak azért estünk ki, mert akkor nem volt Leva, és tavaly nem tudtak miben takarózni, és hát ez volt, ami végül meghatározta úgy összességében Nagelsmann szezonját is, tehát hogy senki nem volt optimista a folytatást illetően, vagy legalábbis nem annyira, mint amennyire kellene, mert hogy a BL-ben egy nem túl nehéznek ígérkező feladatot sem tudtak megugrani. Nyilván azt kell mondani, hogy a Bajnokok Ligája megnyerése náluk a legfontosabb, de szerintem most nagyobb esélyük van, mint tavaly. Tehát egyrészt az első éve volt Nagelsmannnak, betanuló év volt, másrészt, ahogy Tibi már te is utaltál rá, ez igazán, ami neki jó, hogy Lewandowski elment, és nem kell egy klasszikus középcsatára játszania, hanem olyan támadási variációi és opciói vannak, amik tavaly Lewandowski nem voltak meg. És például a Superkupa mérkőzés volt olyan, ahol a tavalyi szezonban nagyjából az volt a helyzet, hogy a támadásoknak nagyjából az egyharmada ment középen, a Superkupa meccsen már ez közel a fele volt, egészen egyszerűen azért, mert Mané sokkal jobban belépett az akciók felvezetésébe, félpályához lépett vissza labdákért, sokkal megjátszható volt, és ezzel kiszámíthatatlan lett a Bayern támadójátéka. Ez a BL-ben is nagyon sokra vihet.
Ez az egyik sarokpont, tehát a kiesésnél, ugye, ahogy Honisteinnél olvastam, az volt az egyik indok, vagy kifogás, hogy túlságosan egyértelmű lett addigra a bajnokság, és emellett pont akkor kezdett el próbálkozni Nagelsmann egy 3-4-3-mal, mert hogy Alfonso Davies-szel kellett igazából a leginkább meg ott a bal oldallal mókolni, mert a 4-2-3-1, ami egyébként korábban jól működött, az ott valahogy tarthatatlanná vált, és abban is egy kicsit, mintha elbizonytalanodtak volna a játékosok. Most idén se 4-2-3-1, se 3-4-3, hanem 4-2-2-2, amit eddig lát, vagy hát az első két meccsen láttunk, Gnabryval és Manéval elől, és mögöttük ugye Zanénak kellene játszani a bal oldalon, de Muziala annyira jól játszik, hogy egyelőre a két meccsen kiszoríthatatlan.
Nem vagyok ebben biztos egyébként, hogy a négy védősrendszerre fog szavazni hosszú távon. Azért a Lipcsénél is nyilván a három belső védősrendszert erőltette, és így, hogy Deliktet megszerezték, én abszolút látok ebben potenciált, hogy Lucas Hernándezzel, Upamecanoval és Deliktel legyen egy hármas belső védő. Alfonso Davisnek szerintem...
Hát vagy akár Pavárral jobb
vagy oldalra. Pavárral, igen. Pavár is csak, igen, csak Pavár azért kicsit nagyobb rizikofaktor. Meg egyébként a jobb oldali szárnyvédő poszton abszolút túltelített például a Bayernnél, van négy játékosuk is, azt hiszem. Tehát, hogy ez tudna működni, de ehhez kellett Delikt, mert egyébként meg... Azt hiszem, rajtuk kívül, tehát ezen a három játékoson kívül egyetlen klasszikus középhátvédjük van, a Nianzú, aki ugye 20 esztendős, és azért túl sok rutinja még nincsen, és azért az egy fokhíjas poszt volt náluk a középhátvéd, de így tud három védőzni szerintem. Csak nyilván Deliktnek sem ez az a játékforma, amit a leginkább ismer, tehát őt erre még át kellene állítani. Upamecano nagyon jól ismeri, ő ezt tudná játszani, neki ez nem lenne probléma, ehhez idő kell, de szerintem tudnának így játszani, és nagyon elkanyarodtam, mi volt a kérdés?
Hát ez, hogy mi lesz belőle egyébként ezt a három, tehát a 4-2-2-2 az első két meccsen, de már Nagelsmann mondta a nyáron, hogy a 3-5-2 is egy ilyen alternatíva.
Hát Manival az a jó, hogy így most tényleg lett egy csomó verziója, amit elől tud játszani, tehát nem kell ahhoz ragaszkodni, hogy Lewandowski egy fix pont elől, hanem simán tud játszani három csatárral is, ahova Mané gyakorlatilag bárhova ki tud mozogni, úgyhogy ez egy óriási segítség a pályának. Az biztos, hogy összességében Nagelsmann ennek az egész Lewandowski távozásnak, Mané érkezésének biztos, hogy csak örülni tud, mert így nincs lekorlátozva az amit ő elképzelne.
Sőt, hát gyakorlatilag minden játékos olyan, hogy 8 poszton játszhatod, de ezért is érdekes számomra ez a Zané Musiala kérdés, mert hogy Zané az szinte egyértelmű volt, hogy a bal oldalon fog játszani, és erre jött Musiala, és nagyon-nagyon jól játszott az első két meccsen. Úgyhogy Nagelsmannnál simán előfordulhat, hogy Sané kiszorul a kezdőcsapatban.
Elő, persze, sőt, hát még az is benne van a pakliban, hogy Sané elmegy, tehát hogy azért vele kapcsolatban is pedzegetik, hogy Premier League, Top 6 csapatok.
Hát, a Manchester United ide hozták most legutóbb hírbe konkrétan. Egyébként én azt gondolom, hogy itt ennek a szezonnak nem is az a legfőbb kérdése itt a bajnoki cím elkönyverése mellett, hogy a Bajnokok Ligájában mindez, bár ugye a végeredmény tekintve talán
hanem, hogy a kupában?
Hát igen, hogy a német kupában meddig jut vajon a Bayern. Nem, hanem mennyire sikerül Nagelsmannosítani ezt a Bayern-t ebben az évben, mert az előzőben azért azt szerintem nagyjából kijelenthető, hogy nem.
Nem, az flikkörökség volt egyértelmű, azt kellett továbbvinni.
És akkor innentől kezdve szerintem ez újabb kérdéseket vet föl, hogy ha sikerül Nagelsmannosítani, nem tudom, hogy nem fogom többet mondani ezt a hülye szót, akkor annak mi a plafonja? Mert ezt láttuk, hogy Lipcsében mi volt a plafonja, láttuk, hogy Hoffenheimben mi volt a plafonja, azért egy Bayernnél, hogyha ez tényleg működő rendszer lesz, akkor innentől kezdve már lehet azon morfondírozni, hogy ez nemzetközi szinten hova vezethet, mire elég, mert hogy edzői hozzáadott érték lesz, az egészen biztos. Csak az a kérdés, hogy ez az edzői hozzáadott érték, ez nem vesz el az egyéniségeknek a minőségéből.
Hát láttunk két nagyon fontos meccset szerintem, vagy nagyon beszédes meccset, egy 6-1-eset, meg egy 5-3-asat.
Igen, de itt szerintem a másik, ami kulcs fontosságú a Bayernnel kapcsolatban, hogy nagyon-nagyon hosszú idő után, és ez talán furcsa most így kimondani, a legjobb átigazolási időszakot tudta le a Bayern München, mert itt ugye sokat beszéltünk Manéról, aki valóban egy univerzális, minden poszton használható játékos a támadósorban, de szerintem Raffenberg, jól mondom?
Rendesen nem lehet kimondani. Tehát, ha valamit nem, akkor a holland nyelven lehet.
Szóval Raffenberg érkezése, Mazraoui érkezése, De Ligt érkezése olyan mélységet adott ennek a keretnek, és akkor itt jöhetnek tényleg azok az apróságok, amikről már itt beszéltetek Musialával, adott esetben Zané, hogyha marad, akkor az ő bal-jobb oldali bevetésével. Tehát, hogy hogy rengeteg olyan variációs lehetősége van Nagelsmannnak, ahol aztán na most tényleg tobzódhat itt a...
Van mélysége ennek a keretnek, amivel igen. korábban volt probléma.
Igen, tavaly egyáltalán nem volt. Tehát tavaly azért nagyon sok olyan posztja volt a Bayernnek, ahol hogyha kidőlt a klasszis játékos, akkor nem tudták itt berakni. Egyébként megjegyzem, egyetlen egy poszt még mindig van, ahol nagyon karcsú ez a csapat és ez a kapus. Tehát hogyha Neuerre megint rájön egy nem tudom néhány hetes sérülés, ráadásul a kulcs pillanatban, akkor Urájket bedobni, az kész katasztrófa. Tehát hogy nem olyan Bayern szintű kapus nincsen Urájk, nem Bundesliga szintű játékos.
Igen, csak nagyon nehéz Neuer mögé igazolni bárkit.
Aki, hát aki magas jó lett volna, tehát hogy volt egy nagyon tehetséges fiatal kapus.
De ott, tehát az sem egy egészséges folyamat, hogy a legtehetségesebb német kapust odaigazolod a cserepadra, és akkor...
Igen, de hogy valahogy a más nagy klubok meg tudják oldani, hogy azért a backup kapus is egy értelmezhető opció legyen.
De vannak... Minden vetsz ennyire.
Semmi, csak a Neuer kérdés. Eszembe jutott, hogy te vagy itt, és Neuerről beszélünk, és ez már alapból egy olyan örömet okoz nekem. Ha még azt is felhoznám, hogy
a... köztem és Neuer között.
Hál' Istennek semmi.
Mire maradtam?
Hát nem, legalább sosem tagadtam, hogy nem, Neuer, volt, nem volt a kedvenc játékosom Manuel Neuer. De hát...
És ráadásul most a Frankfurt ellen mit csinált?
Kinek a papné.
Jó, hát igen.
Na mindegy, szerintem vannak Európában olyan kapusok, nem is egy, aki körülbelül direkt arra van, hogy ilyen második számú kapus legyen, és most nem Keylor Navasra gondolok, hanem ilyen areolákra, akik nem bánják, hogyha második számú kapusok, és tudják, hogyha van egy sérülés mondjuk, akkor... dírbe ugranak, és első számúak lesznek.
Hát a Bayern nem így van.
Az jut eszembe ezzel kapcsolatban, hogy még annak idején Varga Zoli volt az egyik szakértőnk Bundesligában, amikor elindult a Digisport, és mesélt egy sztorit egyszer, mindegy magyarországi csapatnál volt edző, és az első edzések valamelyikén az egyik játékoshoz odament, és megkérdezte, hogy melyik az a poszt, amint a legszívesebben játsz, és mondta a játékos, hogy hát neki a kispad leginkább, mert ugyanúgy megkapja a fizetését, és nem sérül meg. Mondta, hogy ugye szegény Zolit azt a szíve vitt el, és mondta, hogy akkor kapta élet első szívinfarktusát, amikor ezzel a válaszsal barátkoznia kellett.
Hány ilyen van még ma Magyarországon, na mindegy, tényleg ne nevésítsünk csapatot.
Amúgy az meglepett itt az első két forduló, vagy az első fordulóban meg a szuperkupán, hogy Pavard bekerült a kezdőbe, Mazraouit még nem játszhatja élesben, ahogy De Ligtet sem. Azért ez furcsa.
Igen, engem is meglepett, tehát Mazraouit mondjuk tipikusan nem a kispadra szerzőtetett, és ott azért az egy olyan poszt, ahol szorult is erősítésre a Bayern, tehát hogy tudtam is, hogy Pavard azért nem egy életbiztosítás, ott azért az ő helyén mondjuk Fiola Attila is tudna mesélni, milyen sok keresni valója van az embernek, szóval engem is abszolút meglepett, de itt azért biztosan az is ott van a fejekben, hogy novemberben VB lesz, tehát hogy én nem hiszem, hogy függetleníteni tudják magukat ez alól az edzők sem, ahol tudod, hogy borzasztó mély kereted van, pont ezért igyekszik majd rotálni őket, és ugye a Bayernnél pontosan az lesz majd a helyzet, nem is azt mondom, hogy 17 játékosuknak van esélye arra, hogy ott legyen majd a világbajnokságon, ami messze a legtöbb az egész Bundesligában, tehát hogy a Dortmundnál meg a Lipcsőnél ez a szám, ez nagyjából fele annyi, és neki már most arra kell gondolnia, hogy egyszerűen nem küldhet oda a világbajnokságra úgy játékosokat, hogy addig nem is tudom hány bajnoki forduló fog lemenni, 15 környéke, plusz a bajnokok liával ugye lezavarják mind a hatot, és aztán még elmegy a VB-re, hát ha összeszed valami sérülést, szerintem egy picit ez is ott van.
A németek január 20-áig pihennek. Azért az elsőre így tök korrektül hangzik, meg a németeknél ugye amúgy is picit hosszabb szünet szokott lenni talán.
Ugye a négyel kevesebb forduló, azért az sokat számít.
Igen, de az a vicc, hogy a tavalyi szezonban például, amikor nem volt világbajnokság, akkor hamarabb kezdtek. Tehát egy, nem is tudom, hogy 10-valahányadikán volt most 2022-ben az első bajnoki forduló, úgyhogy engem is meglepett az, hogy ehhez képest mennyire kitolják, de ez meg inkább arról szól, hogy a német vezetők is felfogták azt, hogy itt ez egy olyan faktor az évközbeni világbajnokság, ami talán sokkal sérülésveszélyesebb a játékosokra nézve, és ők nem akarnak kockáztatni, hanem akkor inkább az lesz, hogy akkor adnak neki plusz 3 hetet, hogy visszarázódjanak a hétköznapi munkába. A
Premier League-nek nem szóltak erről.
Nem, sőt a francia bajnokságnak sem, mert hogy ott is azt hiszem 28-án a forduló van a Ligue 1-ben.
Elképesztő.
Spanyoloknál is, ugye?
Egyébként van még egy dolog szerintem, ami nagyon fontos, és ez nem csak a Bayernre hat ki, hanem az összes nagy csapatra, de a Bayernre azért jobban, mint az összes többire, mert van egy nyomás Nagelsmannon, amiről szerintem keveset beszéltek eddig, ez pedig az, hogy ez a német válogatott válogatott, amelyik nyilván minden egyes világtornának nagyon komoly esélyekkel megy neki, ez a Bayern Münchenre épül. Tehát értelemszerűen azok a német válogatott aspiránsok, akik ott vannak a keretben, beleértve a jelenlegi helyzetben például Zenit is, játszani akarnak, együtt akarnak játszani, és a német közvélemény is helyez ezáltal szerintem nyomást a Bayernre és Nagelsmannra, hogy ezeknek a futballistáknak minél több percet kell együtt tölteniük a pályán, így Thomas Müllernek, így Neuernek, és így mindenkinek, Kimmichnek, akiknek kulcs szerepük van ebben a szereplésben, mert egész egyszerűen ezt várja el a haza, hogyha lehet így mondjuk fogalmazni.
Érdekes felvetés.
Kimmich játékosoknál nem sok kérdés, hogy játszhatod-e. Tehát, hogyha egészséges, akkor Nagelsmann helyében.
Igen, de például Müllernél felvetődhet az a szezonnak egy bizonyos pontján, hogy Musiala játszik többet azon a poszton, ahol ő szerepel, ami egyébként szintén mondjuk a német válogatott érdekét szolgálhatja adott esetben, de valószínűleg a német válogatottban mind a kettejükre nagyon nagy szükség lesz. Gondolom én, úgyhogy akár ennek is lehet jelentőség.
Ilyen szempontból mondjuk pont kellemetlen, hogy most német vezetőedzője van a Bayernnek, tehát mondjuk egy Guardiola nyilván sokkal kevésbé érdekelni ez a történet, és abszolút nem foglalkozna vele, hogy mi fontos a német válogatottnak, de hogyha jól belegondolok, így, hogy a Bajnokok Ligája csoportkörében teljesen minden milyen kvartetbe fog kerülni a Bayern, úgy gyakorlatnak kell lenni a továbbjutásnak. Az őszi szezonban megint csak, hogyha nem velük kezdődik majd a tabella, amikor elmennek a VB-re, az is már meglepetés lenne. Tehát ilyen szempontból tényleg járhat ez Nagelsmann fejében.
Csak... Hát meg, bocsánat, Conte mondta azt, és ezt idéztem már az angol bevezetőben, hogy ez az az év, amikor ugye még senki nem tapasztalt ilyet, hogy télen van világbajnokság, amikor a szezon kezdetén sokkal nehezebb lesz elégedetten tartani az öltözőt, mint bármikor korábban. Mert mindenkiben ott fog dolgozni a frusztráció, hogy én játszani akarok. Tehát, hogy főleg mindenki bevásárolt a nagy csapatok közül, legyen bőkeretünk, nagyon sok meccs lesz, nagyon sok sorozat, nagyon sűrű, nagyon hirtelen kell játszani, úgyhogy vannak a 30 meg 32 fős keretek, amikből lesz 10-12 olyan elégedetlen játékos, aki játszani szeretne, mert különben nem fognak kivinni novemberben a világbajnokságra. Tehát szerintem ez egy nagyon, nagyon érdekes, meg egy nagyon-nagyon ilyen vékony mesdje, amin végig kell most egyensúlyozni az edzőknek egész ősszel.
Hát igen, hogyha valahol ez óriási probléma lesz, az tényleg a Bayern, mert tehát ugye a kispadra nem fog odaférni olyan játékos, aki potenciális válogatott kerettag.
Igen,
hogy jelen pillanatban ez a helyzet.
Pont Tomó azt mondta, hogy van egy másik ötös, hogy játszhatod őt, és akkor elmegy a VB-re, úgyhogy akkor meg nem örülsz neki, hogy akkor meg kifacsarják, mint a citromot.
Hát igen, nem tudom, hogy ebben hogy lehet normálisan egyensúlyozni, pláne Nagelsmannnál, aki nyilván nem titkolt célja az, hogy előbb vagy utóbb a német válogatott szövetségi kapitánya is lesz majd ő, és azért biztos, hogy ő ilyen szempontból plusz nyomást érez magán, akár a német labdarúgó szövetség vezetésétől is, ezt is el tudom képzelni, hogy azért leszólogatnak néha, nem tudom, hogy mennyire működik ez a hierarchia, de hogy simán el tudom képzelni, hogy azért kap üzeneteket, hogy játszasz már, nyilván az, hogy mennyire veszik komolyan, meg ettől lehet, hogy álmatlan éjszakáig nem lesznek, de hogy azért próbálják presszionálni.
Mint a rossz futballista apukáktól, Julián, ezt a 8-as sátot be kell tenni, ez ügyes.
Igen, azért, de ebből a szempontból viszont meg tényleg az a jó, hogy tudja arra fogni, hogy ennyi mérkőzésünk van, mindenki megkapja majd a maga lehetőségét, meg azt fogja nekik mondani, hogy jó van, azért nem játszottak annyit, mert nehogy megsérülj előtte, és majd pont ezért fogsz a legjobb formában odaérkezni, szóval el lehet ezt ütni nagyon szépen, és elvileg azért Nagelsmann egészen jó kapcsolatot tud kialakítani a játékosokkal, feltéve, hogyha nem idősebb nálam, mint Neuer, vagy
Schaller kapcsolat.
De szerintem ő azt egészen normálisan fogja tudni kezelni.
Fú, milyen izgalmas lenne, hogyha Zané nem játszana a Bayernben, és a válogatottban meg pont fordítva lenne, hogy ott ő játszik.
Hát ez simán benne van.
Kipihent. A Dortmundnak volt egy 8 pontos hátránya tavaly, de nem úgy tűnik, mintha ez idén csökkenne, sőt, inkább most úgy állunk, hogy nőni fog a két csapat között. Bence, a szerkesztőnk, most már azért remélem ismeritek, küldött egy videót, egy tifós videót, amit érdemes volt megnézni. Arról szólt, hogy a Dortmund cserben hagyja a Bundesligát azáltal, hogy nem képes egy több éves tervvel előállni, amivel egyszer-egyszer legalább megelőzhetné a Bayernt, és az a 80 pont, amivel ők Klopp alatt mondjuk bajnokok lettek, vagy Favre alatt egyszer sikerült, és majdnem bajnokok lettek. Szóval az a 80 pont, az most már egyszer sem jön össze. Mennyire értesz ezzel egyet? Mennyire lehet a Dortmundot hibáztatni azért, mert hogy a Bayern ilyen jó?
Ebben a videóban volt egy másik zseniális megközelítése ennek a történetnek, és én lehet, hogy inkább ebbe kapaszkodnék, hogy volt az a fantasztikus kis ábra, hogy a Bayern Münchennek milyen bevételei vannak, és mennyi pénzből gazdálkodik, és a Dortmundnál mi ez a helyzet. És aki esetleg nem látta volna a videót, de majd
belinkelitek,
úgyhogy előjáróban annyit, hogy azért akkora különbség a két csapat költségvetése között, mint Angliában a Manchester City és az Everton között. Tehát hogy azért ez egy borzasztóan érdekes feladat, hogy az Everton nem várod el, hogy bajnok legyen, mert akkor áthidalhatatlan különbség van pénzügyileg, hogy azt nem lehet. Nyilván ennek a látszata ez teljesen más, mert azért a Dortmund is igazol olyan játékosokat, akik, hát azt nem mondom, hogy világsztárok, de hogy potenciális világklasszis játékosok, Adeyemi szerintem pontosan ebbe a körbe illik, Schlotterbeck a német foci egyik legnagyobb középhátvéd reménysége, Züle már bizonyított, úgyhogy itt azért vannak nagyon jó igazolások, pláne, hogy egyébként most a minden igazolók több pénzt költöttek el, mint ami bevételük volt abból, hogy eladták Hollandot. Ilyen szempontból még kicsit negatív is a mérleg. Szóval az a látszat, hogy a Dortmund egy nagy klub, és tud igazolni, és a Bajnokok Ligájában is legalább a csoportból tovább mennek, holott egyébként meg nagy különbség van a két csapat között. Tehát, hogy túl nagy ez ahhoz, hogy ezt nagyon könnyű lehetne ledolgozni. Ebből a szempontból pedig érdekes az a felvetés valóban, hogy akkor meg legyen egy olyan terv, akkor ragaszkodjunk valakihez, aki végig tudja vinni, de hát ezek szerint nem találják azt az edzőt. Tehát szerintem a legnagyobb problémája ennek, hogy hirtelen impulzusok alapján választanak egy vezetőedzőt, nem pedig egy hosszasan előkészített kutatómunka után böknek rá, hogy na akkor ehhez a csapathoz, ehhez az építkezéshez ő a jó. És a tezis esetén is pontosan erről árulkodik, hogy aki tavaly elküldenek, mert már mégse volt annyira jó, beugrónak, köszi, nyertünk veled egy német kupát, tök fasza.
Én nem így érzem ezt egyébként, szerintem ők úgy gondolják, hogy ő nagyon jó volt, csak akkor már megegyeztek Rózéval, Márko Rózéval. Tehát, hogy Terzisnek ott hát, akkor igen. Itt ígérgette, csak tehát én azon kicsit gördült mosolyra a szám, amikor azt olvastam Bence kis vázlatában, hogy Terzis stílust, arcot tud-e adni a klubnak. Hát ha valamit nem várok Terzistől, akkor az ez, hogy ő stílust és arcot ad ennek a klubnak. Rózétól sokkal inkább gondoltam arra, hogy ez majd összejöhet, és de Terzisnél szürkébb, ilyen semmit mondó figura, most itt mindent egybevetve, és nem azt mondom, hogy edző, mert lehet, hogy egyébként taktikailag nagyon képzett, de szerintem ő neki a karaktere sincsen meg ahhoz, hogy ő olyan nagyon jól át tudja nyomni. Egy odavaló, egy oda illő és nagyon régóta a Dortmundnál tevékenykedő emberről van szó, akit elfogad a közeg, de szerintem nagyon-nagyon komoly tévúton jár a Dortmund, hogyha azt gondolja, hogy nekik feltétlenül a létező legkisebb ellenállás irányába kell haladniuk. Terzis kinevezésében én ezt érzem.
Igen, ugye régebben az működött, amikor kihalázták a Mainztól, feljött szuperedzőket.
Igen, Klopp, Tuchel nem azok voltak, akik beállnak a sorba. Terzis az.
Igen, de hogy tulajdonképpen Tuchel után ez a folyamat, ez így meg is szakadt. Tehát
abszolút.
Azóta Péter Stögerekkel, meg nem tudom, Ferencváros nagyot alkotott. Szóval, hogy azért nem olyan vezetőedzőket sikerült odahozni. Szerintem azok azóta...
De Favre se volt az, igen.
Nem, de még ebből a mezőnyből még ő emelkedett ki a legjobban. Ami egyébként nagyon sok mindent elmond az összes többi vezetőedzőről, aki megfordult a Dortmundnál. Hogy Favre volt még közöttük is a legjobb. És azért a német piacon megint érdemes lehet körbenézni, hogy van-e olyan vezetőedző, aki mozdítható. Bár akik például a tavalyi szezonban kimondottan pozitívan teljesítettek, azok meg nem olyan profilú vezetőedzők, akiket a Dortmund állít. Tehát, hogy
hát nem
Steffen Baumgart nagyon jó szezonhozott a Kölnél, de őt nem
hozott. De miért egy Bo Svenssont nem tudnál elképzelni?
Hát Bo Svenssonnak az első szezonja volt nagyon jó, amikor ugye egészen elképesztő csodával határos módon bentartotta a csapatot, de a tavalyi idényben azért ez a Mainz egyáltalán nem tűnt annyira
hát a második felében.
Hát de hogy valamiért a szétesett. És,
hát mert nagyon gyenge játékos keretük volt.
Igen, de hogy eddig az volt, ugye azért értek el bármit is a Mainzzal, mert ugye a védekezés nagyon jól megszervezte. Aztán tavaszra voltak öt kapott gólos meccseik is, tehát ott valami nagyon megtört Svenssonnal, ezért vagyok kíváncsi, hogy idén nem lesznek a kiesési problémák például a Mainznál, mert a keret azért mindig gyenge. Szóval nem igazán látom, hogy ki lehetne az, aki német mezőnyből át tudná venni ezt a Dortmundot, de...
Kicsit azért érthetetlen számomra ez a Rose menesztés. Tehát, hogy ennyire egyértelmű volt, igen, hogy őt ki kell rúgni. Mert ő egy olyan edzőnek tűnik, aki nem egy évben gondolkodik.
Hanem... Nem, de valószínűleg ő egyszer nem tudta elfogadtatni magát a klubnál. Tehát én ezért mondom azt, hogy itt a Dortmundnál egy olyan döntést hoztak Rose menesztésével, Terzic újbóli kinevezésével, hogy na, legyen akkor mindenki elégedett, nyugodjon meg mindenki, és akkor őt... Én egyébként, tehát most nyilván nem olyan edzőkről van szó, akik már valami hatalmasat bizonyítottak, de Bo Svenssont, Sebastian Hoeneßt például sokkal könnyebben el tudom képzelni.
Igen, Hoeneß igen, akire azt mondom, hogy oké, benne az tehát, potenciál.
Csak igen, akkor úgy kellene megágyazni.
Hiány vagyunk egyébként a Klopp szintű tehetségeknek most a német edzői fronton.
De Klopp se úgy ment oda, hogy megváltotta a világot egyből. Úgy kell megágyazni akkor ezeknek az edzőváltásoknak, hogy
hát itt a hosszú távú koncepció,
ez egy hosszú távú projekt, lassan mondom, hogy mindenki megértse a szurkolók közül is, ne várjatok csodát az első évben. Mert így nem lehet, hogy rövid távon egyszer hátha bejön valaki annyira, hogy egyszer megverjük a Bayernt.
Lehet, hogy egyébként Rózét hosszú távra szánták, nekünk Szakandisa van egy jó kis teóriánk, hogy valószínűleg miért küldték el Rózét, mert ugye ez nagyon gyorsan végbe ment. Véget élt a szezon, gyakorlatilag, nem is tudom, egy vagy két hét után küldte, tehát a szezon igen, után addig szó nem volt róla, hogy elküldik Rózét, és nekünk az a tippünk, hogy valószínűleg megnézték az edzésadatokat, megnézték, hogy mi történt a szezonban, és ugye borzasztóan sok sérült volt a Dortmundnál az elmúlt idényben. Tehát ugye Haaland is nála volt gyakorlatilag, csak sérült. Előtte nem volt egy sérülékeny játékos egyáltalán, de itt Zagadutól kezdve Haaland nagyon hosszú időre kidőlt. Volt olyan periódusuk, amikor 8 játékosuk nem volt bevethető, és lehet, hogy ez áll a dolog hátterében, hogy az edzői...
Ha Royce is benne volt ebben, akkor...
De jó, nem, Royce az azért más. De hogy lehet, hogy olyan edzés munka volt, ami megterhelte túlságosan a játékosokat, és ez sírülékenyé tette őket.
Jó, de erre mondok egy tippet. Alkalmazhatok egy új erőléti edzőt.
Vagy komplet orvos is távolt, mint az alzán. Igen. De hogy tényleg nagyon árulkodó volt az, hogy volt egy ilyen szezonvégi egyeztetés, megnézték, hogy mi történt, és utána mondták azt, hogy akkor viszontlátásra. Tehát ott valaminek történnie kell.
Nem fogadták el Rose beszámolóját.
Igen. Azt mondta, hogy kell neki 150 millió euró, és akkor jó.
Beszéljünk a konkrétumokról, mert azért mégis csak beszédes az, hogy Emre Can volt a legtöbbet használt középhátvéd Akanji mellett ebben az elmúlt szezonban. Most sikerült leigazolni Zülét és Schlotterbecket, azért ez minőségi előrelépés.
Óriási,
tűnik földön, vízen, levegőben.
Óriási előrelépés, igen. Azért Schlotterbeck a fejpárbajait, nem is tudom, 70-akárhány százalékban nyerte meg, de ami a legnagyobb erénye neki, az, hogy a labdaszerző képessége milyen nagyon jól olvassa.
Azt hittem, azt mondod, hogy ballábas.
Nem, azt, hogy nagyon jól olvassa a játékot, borzasztó jól olvassa, és nem is tudom, a labdaszerzésekben ő volt talán a tavaly Bundesliga legjobb játékosa. Emellé kapott egy olyan Zülét, aki borzasztóan labdabiztos, ráadásul ahhoz képest, hogy milyen fizikai adottságokkal rendelkezik. Egyáltalán nem lassú játékos, úgyhogy ez a belső védőpáros nagyon-nagyon jól néz ki, kiegészítve ugye Hummelsnek a rutinjával, úgyhogy ha...
Ez egyébként a hármas hátul.
Igen, bár mondjuk... Nem tudom, a legtöbb felvezetővel, amivel találkoztam itt a Dortmund kapcsán, nagyjából ez volt a központ, hogy ugye Hummels marad, ő borzasztó rutinos, és kapott maga mellé két ilyen játékost, úgyhogy szerintem nagyjából ez az alapvetés, és hogyha tényleg valahol erősítésre szorult a Dortmund, akkor az a középhátvéd volt. Úgyhogy én ezért voltam annó optimista, amikor ugye nagyon-nagyon hamar megoldották ezt a Züle és Schlotterbeck transfert is, tehát a tavaszi idényben fix volt, hogy ők jönni fognak. És ettől voltam én is optimistább a következő idényre nézve, hogy itt azért tényleg lehet előrelépni. Nem is tudom, hogy 45 gólt kaptak tavaly, ami borzasztóan sok egy papíron bajnoki címért küzdő csapatnál. Ebben egészen biztosan elő fognak lépni.
Támadásban is előre próbáltak lépni, de így azért borzasztóan nehéz. Tudjuk, mi történt Allerrel, most Adeyem is sérült meg, bár ez nem tűnik annyira komolynak, de egy pánik igazolást így be kellett iktatni még Modesttel.
Hát igen, gyakorlatilag így ugye olcsó megoldás kellett, mert itt azért 30 millió eurókat dobáltak ki, és ugye például Aller is annyiba került, amit most egyelőre kukázhatnak fél évig, és akkor jött a helyére Modest, aki viszont egyáltalán nem értem, hogy ebbe a játékrendszerbe hogy fog illeni. Tehát a Kölnél azért volt fantasztikus megoldás, mert a Kölnek az volt a játéka, vigyük elére a szélre, és rakjuk be középre, valahol majd érkezik Modest, és befejeli. Tehát nem tudom, volt 10 fejes gólja a tavalyi szezonban, de a Dortmund nem látom ezt jönni, hogy majd hogy ez lesz. Tehát egy Bellinghammel, aki parádésan lát a pályán, és nem tudom, tehát az egyik legjobb játékos a Bundesligában, majd nem látom, hogy ha ilyen játékosod van, akkor hogy jön az a luxus, hogy te szélölt belőtt labdákkal próbálsz a operálni?
Szóval... Hát ez lesz a VB-ig, és akkor télen majd vissza kölcsönzik mondjuk a Kölnhöz, hogy valahova.
Ez ilyen, nem tudom, egy ilyen, inkább ilyen, annak tűnik, hogy nem működik a játékunk a 70. percben, akkor majd beküldjük Modestet, és elkezdik belövöldözni a labdákat, és akkor majd hát, ha lesz valami. De nem értem, hogy
erre miért küldjük Pikét középcsatárnak.
Zülét.
Zürét.
Na, az nagy kapufa lesz, Modest, az biztos nagy kapufa lesz.
A Leipzig végre nyert egy trófeát, a német kupát behúzták az elmúlt szezonban, maradt Nkunku, ez nagy pozitívum, és érkezett vissza Werner is. Valahol a Dortmund előtt látjuk őket, vagy maradnak ott a harmadik, negyedik helyért folytatott versenyben.
A keret erősséget figyelembe véve szerintem már megelőzik a Dortmundot, tehát az, hogy milyen mélysége van ennek a keretnek, az brutális, főleg ugye a támadó sorban. Tehát onnan gyakorlatilag változás nincsen, Puxban igen, tehát most gyakorlatilag úgy állnak, hogy van előre ugye André Szilvájuk, van Wernerük, és akkor van még egy Nkunku, Szobosztai, Dani Olmo,
Forsberg,
és ilyen játékosokkal, tehát ezek közül hármat a padra ültetsz. És ez azért nagyon sokat elmond. Egy kicsit a középpálya közepén érzem őket fokhíjasnak, pláne akkor, hogyha Limer elvigazol, mert ugye Tyler Adams elment, ő volt egy ilyen, hát ő volt a harmadik opció, mert a Camp-Limer duó volt az abszolút kezdő, mióta Tedesco van. Ugye próbálkozott ezzel Tedesco, hogy abba a pozícióba visszavonja egy kicsit Szobosztait, ami ugye támadásépítés szempontjából jónak tűnik, viszont azért összességében inkább úgy néz ki, hogy Tedesco oda labdaszerző játékosokat akar, sokkal védekező felfogásúakat, és ez a baj Szobosztaival kapcsolatban, hogy ő most ilyen légüres térben mozog. Tehát ebben a játékrendszerben neki nem feltétlenül van meg az a helye, ahol a legjobban érzi magát. Ha nagyon előre akarja játszatni ott meg jelen pillanatban, egy Nkunkuval kellene versenyezni, aki mondjuk talán még egy picit följebb van, de ha nem is vele, akkor Olmóval, akivel meg a tavaszi szezonban kicsit jobban számoltak. Ettől függetlenül a számai parádésök voltak Dominiknek, szóval nem látom, hogy miért ne játszhatnák őt, de borzasztó erős a konkurencia.
Volt itt két sláger igazolás, az egyik Szever sláger, a másik sláger ugye ebből a védekező középpályás pozícióba érkezett, ha esetleg nehogy Isten, Limert a Bayern elvinni.
Jó, benne van a pakliban.
Nehogy megtörténjen. És David Raum, akit nagyon sokat dicsérünk már az előző szezonban is. Azért ez egy nagy szerzemény.
Nagy, igen, mert hogy egyébként Angelinho is az esetek nagy többségében egyébként jól nézett ki ott a baloldali szárnyvédő poszton, de azért ez egy minőségi ugrás, hogy Raumot hozták a helyére, sőt, hát gyakorlatilag ez egy ilyen helycsere lett, mert Angelinho pont a Hoffenheimbe ment, szóval ilyen nagyon szépen ezt megoldották. Az biztos, hogy a óriásit erősödtek, és eleve a szélsővédő pozícióban is megvannak, úgyhogy nem nagyon van gyenge pontja ennek a Lipcsének szerintem ebben az idényben. Tavaly az volt a gyenge pontjuk, hogy Jesse Marshall óriási hátrány szedtek össze már ősszel.
De nem Tedesco egy kicsit az a kicsi konzervatív megközelítésével?
De úgy nézett ki, hogy ez a játék működött. Tehát azért a tavaszi szezonban óriási erőlépés volt. Tehát a Bayern elleni meccs is, amit már ugye vele hoztak le, most nem ez a szuperkupa, hanem még a bajnoki, aminek volt tétje mindenki egy csapat számára, amikor nem tudom, április elején játszották le. Szóval ott azért egyáltalán nem játszottak alárendelt szerepben, vagy legalábbis nem annyira, mint az korábban megszokható volt. Úgyhogy szerintem ez a Tedesco féle játék, ez illik, mert megvannak hozzá a játékosai. Most ugye még bővebb lett a kerete, én nem látom azt, hogy ennek hol van a nagyon nagy gyenge pontja. Szerintem simán lehetnek ebben a szezonban közelebb a Bayernhez, mint például a Dortmundhoz. Tehát így ez ezzel a Dalleres
Stuttgart meccs, ez furcsán jött ki, mert sok helyzetük volt, de nem tudták kihasználni. Lehet, hogy majd Werner ezeket mind belövi, és akkor bajnok esélyes.
Sikerült egy kíméletlen befejezőt igazolniuk. Hát jó, volt ő az, vagy nem, akkor sem volt kíméletlen, de mondjuk befejezőnek befejező volt. De hát, na mindegy.
Óriási.
Ne beszéljünk arról, ami
ami Chelsea-ben történt. 60 környékén adták el.
Hát valahogy úgy.
És 20-ért vették vissza, az zseniális.
Mindegy, a lényeg, hogy nem gyengült a Leipzig, nem, és ugyanez a helyzet a Leverkusennel is, amelyik nem egy helyen azt láttam, hogy a második helyre pályázik, vagy második helyre jósolták, mert nem gyengült a csapat, és ez megint csak tehát nagyon nagy pozitívum.
Elment Alario.
Jó.
Sajnos. Elment. Jó, hát szegény csávónak három jó meccs az előző szezonban, úgyhogy talán el lesznek.
Lesz majd egy téli igazolás, Virc, ha visszatér, és igazoltak még egy Lozek.
Zsé, szerintem Zsé, de nem vagyok benne biztos.
Aki igazából Sik mellett, mögött tud játszani, vagy akár a helyettese is lehet. Szóval itt azért mélyült megint csak a keret úgy, hogy közben nagyon működik ez a tempós elképzelés, ami ennél a Leverkusennél van.
Hát náluk a nagy gyenge pont az a védelem, tehát azért hiába van ott Tapsoba, akik egyébként alapvetően nem tűnnek rossz közép hátvédeknek, de borzasztóan sok kapott góljuk van. Nyilván annak is köszönhetően, mert kicsit olyan Bognár Gyuris felfogásuk van itt a futballal kapcsolatban, hogy csak rúgjunk egyet többet, és ez nagyon szépen működött, amikor ilyen 5-6 gólokat rúgdostak, de amikor kaptak is 5-5, az már kicsit más, úgyhogy nekik itt van, amit még egy kicsit kozmetikázni kell, de náluk az volt a tavalyi nagy vízválasztó, amikor egyszerre vagy ilyen 2 hét különbséggel sérült meg Virc, és lesérült Frimpong is, aki a másik legjobb játékosuk volt a jobb oldalon, és ott azért nagyon sokan összeomlást jósoltak nekik, hogy ebből azért még a BL helyekről való kicsúszás lesz a vége, és egyáltalán nem ez történt, mert hogy a helyükre beugró játékosok is azt bizonyították, hogy van annyira bő ez a keret, hogy elég volt egy negyedik helyre. Én nem látok egyébként ebben a projektben többet. Tehát, hogy borzasztó jó csapat, de nem látom őket Lipcse és Dortmund szinten.
Okosan kiestek a kupából itt a szezon elején.
Szépen csinálták, igen, az nem kérdés.
Lehessen a BL-re meg a bajnokságra koncentrálni.
Német kupában sokszor előfordul, hogy harmad-negyed osztályú csapatok itt egészen jól elbóckodnak nyáron. Ott például Diabit fejben nagyon össze kell rakni, tehát hogy nem kérdés, hogy nagy tehetség, és nem véletlenül francia válogatott kerettag, de fejben hozasztó hülye a gyerek. Tehát, nem is tudom,
hát jó, nyilván azért tehát az is benne van, hogy most mennyi 60 milliós árcímkét aggattak rá, vagy
hát, nagyjából.
Körülbelül. A hírek szerint azért ő nem feltétlenül úgy képzelte, hogy ott marad, mert bejelentkezett érte egy-két top csapat, akik sokalták viszont ezt az összeget. Hát ezt nyilván nehéz kezelni ilyen fiatalon, egy ennyire jó szezon után, amit most kapott.
Hát igen, csak hogy már nem tudom, már ősszel is arról volt híres, hogy gyakorlatilag akárkibe belerúgott, aki ott volt a környékén, tehát nem is tudom hány tizenvalamennyi sárgába fejezte be az idént. Egészen elképesztő, nagyon sokáig vezette is ezt a listát. És oké, ez abból is adódik, hogy ott, amikor van egy labdaszerzés, akkor az első, akinek meg kell állítani. Tehát, hogy én ezt aláírom, tehát, hogy van azért egy olyan taktika, amiben neki kell faltolnia, jó, de fejben még azért nem teljesen oké a csávó.
Nekem egyébként, hogyha itt ezt az üldöző hármast, ezt alapvetésnek veszük, mert szerintem vehetjük nyugodtan annak, abszolút. Bayern mögött ez a három csapat, amiről most beszéltünk, lehet ott közvetlenül. Nekem edzőben azért a Leverkusen a legerősebb. Tehát vagy legalábbis ott érzek a legtöbb hozzáadott értéket.
Ennyire? Zewan fan vagy?
Én igen. Én őt nagyon csíptem már a Young Boysnál is, amit csinált, és szerintem meglepően hamar sikerült átvinni az elképzelését a Leverkusenhez is, ugye az előző szezonban kezdődött ez a sztori, és ott már pár hét után azt láttuk, hogy ez Zewanésodik ez a Leverkusen.
Hát jó játékos kerete volt hozzá, az biztos, mert azért tempóban abszolút jó megvan ez a
meg
csapat.
Ez egy izgalmas csapat, tehát nagyon, ez tényleg jó igen. Nézni. Jó.
Nincs egy ilyen Frankfurt utóérzésetek?
Nincs. Nem feltétlenül.
Tehát, hogy ez az elképesztő tempó, de hogy nincsen olyan szilárd hátsó sora mondjuk a Leverkusennek, és ez azért lehet, hogy kupában működik, de hogy egy mélyebben ülő csapat ellen visszaüthet. És a Leverkusen kicsúszik idén a négyből.
Nekem a Frankfurt inkább kellemetlen stílusú, mint szép és látványos focit játszó. A Leverkusen viszont egy sokkal offenzívebb, szerintem jobban kimunkált támadójátékkal bíró.
Hát igen, gyakorlatilag 4 támadó profilú játékos abszolút, és a két szárnyvédővel megtámogatva.
És nem a bal szélső irányítón múlik minden. Mint a Frankfurtnál.
Igen.
A távozó bal szélső
irányítón.
Hát nem még, hogyha jól tudom, de szerintem ez órák kérdése.
Here we go. És akkor a Leverkusen mögött 3 olyan csapat, amelyiknél nem csak 3 igazából, ne így nézzük, ugye mondtam nektek ezt az Union, Freiburg és Köln, hogy van előrelépés, de gyakorlatilag itt az első 4 mögött olyan, mintha, és ezt nem is tudom, hol olvastam, hogy mintha a csapatok a kiesés veszélyétől kezdve az európai kupáig bárhol végezhetnének.
Igen, de ide kéne becsúszni egyébként a Frankfurtnak, normál esetben szerintem, tehát jó, most nyilván Kostić távozása az szintén egy meghatározó dolog, tehát ha ő most nem lesz, akkor nem tudom, hogy őt kivel sikerül pótolni támadásban, kreativitásban, potenciálban, mindenben, amit ő hozott az elmúlt években. Ide kéne becsúszni a Mönchengladbachnak. Ha mondjuk a Mainz kifog egy jó szelet, mint ahogy ezt megtette tavasszal, vagy bocsánat, ősszel, akkor ők ide érkezhetnek.
A Wolfsburg is olyan, akinek abszolút van esélye az európai kupa szereplése, de itt gyakorlatilag 5-től 18-ig bárki lehet bármi. Azért most nincs két annyira borzasztóan gyenge csapat, mint a tavalyi szezonban volt. De tavaly gyakorlatilag a Fürtöt a szezon előtt megmondtad, hogy ki fog esni, a Bielefeldet meg szeptemberben. Tehát, hogy azok annyira lefelé lógtak ki ebből a mezőnyből, hogy egy-két feltámadástól eltekintve nagyon gyenge csapatok voltak. Idén azzal, hogy a Schalke és a Werder jutott fel, ez egy sokkal-sokkal masszívabb mezőny lett, és most az egy dolog, hogy a Bochum játékos kerete a leggyengébb, de aki látta a tavalyi Bochum hazai meccseket, az pontosan tudja, hogy például akkor helyett ott van a Bayern elleni 4-2, szóval hogy egyáltalán nem az a csapat, akire azt mondod, hogy ő biztosan ki fog esni. Lehet, hogy mondjuk a tavalyi szezonjuk ennyire jól sikerült, lényeg a lényeg, nem nagyon van különbség ott a csapatok között. Az tény és való, hogy tavaly azért a Freiburg meneteléséhez, az Union Berlin jó teljesítményhez, és pláne a Köln 7. helyéhez óriási szerencse is kellett. Tehát az, hogy egyszerre legyen ennyire rossz a Gladbach és a Wolfsburg, az szinte példátlan, és ez idén nem biztos, hogy meg fog valósulni.
Próbáljunk meg akkor x-elgetni, ki az, aki a felsőházban fog végezni, mert azért nem véletlenül írta az európai kupaindulók közé Bence a Freiburgot. Tehát azért nehéz elképzelni azt, hogy ez a szilárd elképzeléssel működő csapat, ez hirtelen olyan összeomlást produkáljon, hogy akár csak a 14. 15. hely környékig lecsúszson.
Neked a Freiburg játéka sem indokolja azt, hogy ők lecsúszanak. Tehát egy nagyon-nagyon masszív focit játszó olyan csapat, ahol mindenki halálpontosan tudja azt, hogy mi a dolga, hova kell helyezkedni védekezésben, támadásban szerintem.
Ráadásul Ginter visszatért ugye egy már világbajnok, és még lehet, hogy VB résztvevő játékos.
Igen, és nekik az a nagyon nagy előnyük, hogy nagyjából minden posztra két hasonló képességű játékosuk van. Ugye ennek volt hát a nem feltétlenül kedvezményezettje Sallai a tavalyi őszi szezonban, hiszen akkor Sádét játszották helyette, ami valamilyen szinten érthető volt, hiszen egy saját nevelésű német játékos volt.
Viszont Demirovics most elment.
Demirovics elment, igen, de ettől függetlenül azért támadó potenciálban mindig jók. Sádé még mindig csak 20 éves, és lehet, hogy megint az lesz, hogy őt ősszel többet fogják játszatni. Azért Grifo pontrugásai borzasztóan veszélyesek, az egyik legnagyobb fegyvere ugye a Freiburgnak a pontrugásokban való játék, és azt azért egyik napról a másikra nem felejtik el. Úgyhogy igen, első felébe abszolút oda várom őket, de ugye a tavalyi szezonban sokáig még a BL-ért is mentek, meg ugye kupa döntőznek, én ezt azért nem látom megismétlődni, de csalódás fél lenne, hogyha nem lennének az első 9-ben mondjuk, tehát az azért csalódás.
Hát ha itt megyünk tovább, Union Berlin, Gladbach, gyengülők, azt hiszem, hogy a Gladbachnál a legegyértelműbb ez a gyengülés.
Hát nálam az Uniónnál azért Avoni-nek a távozása, aki egy óriási találmány volt.
Viszont, most megint csak egy fordulót láttunk, de Zivácsú nagyon bevált.
Igen, tehát alapból én sem látom annyira ezt az Avoni faktort nagyon döntőnek. Az tény is való, hogy a játék ráépült már csak abból a szempontból is, hogy nem is tudom, azt hiszem, 8-9 gólt lőtt úgy, hogy a védők közé kiugratták őt, és az a profil, ez neki nagyon-nagyon jól áll, de Zibácsú szerintem ezt át tudja venni, és ami az igazán nagy erőssége az Union Berlinnek, ugye az a középpálya, ahol megint érkezett 3 új játékos.
Schäfer vetélytársainak.
Igen, abszolút, tehát hogy onnan elment egy, de jött 3 plusz, és mondjuk Schäfer meg az üdítő kivétel ebből a nagy közegben, hogy az Union Berlin inkább a tapasztaltabb, hát azt hiszem nekik is a legnagyobb az átlag életkoruk az egész bajnokságot figyelembe véve, de ott ilyen 28-30-as játékosok vannak, és ott van Schäfer 23 évvel, úgyhogy hosszú távon jó lesz. Szóval én nem látom, hogy annyira gyengültek volna. Lehet, hogy a Gladbachnál Embolo távozása az nagyobb érvágás.
És Ginteri hasonló, Ginteri? És odahozták Farkét, akit ismerünk a Premier League-ből, de nekem az volt a legmeglepőbb, most tudtam meg, hogy januárban, tehát 22. januárjában ő a Krasnodárhoz ment edzőnek.
Igen, de gyakorlatilag ott volt meccse.
Fú, azt nem is láttam, nem de hogy el kellett ugye onnan jönni.
Igen. Igen.
Azért ez szerintem beszédes, hogy ő egy Krasnodár ajánlatot elfogadott, és utána most a Gladbachhoz tér vissza.
Hát az is egy érdekes, ugye, hogy nem ő az egyetlen, akit Oroszországból sikerült lehalászni, mert Svárc is,
igen.
Svárc is nagyon hasonló módon onnan jött, tehát annyi, hogy ugye Daniel Farkénak csak abból tudunk kiindulni, amit amit a Norwichnál láthattunk tőle, mert ugye Dortmund másodedzőként vitték oda, ha jól emlékszem. Az a vonal elvileg, amit itt beszéltünk, hogy elképzelt, hogy ő kellett volna a Dortmundhoz, mert ugye ő még azt képviselte, amit Klopp meg Tuchel.
Igen.
Gyakorlatilag. Az más kérdés, hogy a Norwich-sal mindig agyon nyerte a Championship-et, és utána agyon veszítette a Premier League-et.
Igen, ez viszont érdekes, annyiban azért nem ugyanaz, mint Kloppék, hogy Farke inkább ilyen labdabirtoklós focit játszott, és ez a Norwichnál emlékszem, hogy nagy probléma volt, hogy akkor most mi lesz
a Norwichnál csak
átállása.
Problémákra emlékszem a Premier League években. Hogy...
Szerintem most a Gladbachnál is ez lesz, mert hogy előtte volt Rose és Adi Hütter, két olyan edző, akik nem, nagyon nem ilyen labdabirtoklós focit játszottak.
Egyébként a játékos keret, meg hogyha megnézem a teljes Bundesligát, abszolút első felébe tartozik a mezőnek, tehát hogy ebben azért van potenciál, meg most attól, hogy elment Embolo, még mindig van türelmük elől, szóval nem feltétlenül néz ki annyira rosszul ez a csapat. Megmondom őszintén, Farke munkásságát én azért eddig nem követtem annyira borzasztóan figyelemmel. Nem tudom, hogy mennyire
boldog
volt például ez
vagy.
A Norwichnak a sajátossága, mint a Fulemé is, hogy liftezünk folyamatosan, és a másodosztályhoz nagyon erősek vagyunk, de a Premier League-hezünk nagyon gyengék, és ez mennyire edzőfüggő.
Farke működhet. Én azt gondolom, hogy itt igazából az a csoda, hogy Adi Hütter maradhatott a szezon végéig. Tehát, hogy ami a Gladbachnál történt, amikbe beleszaladtak ők, az teljesen vállalhatatlan volt. Tehát, hogyha Adi Hüttert november környékén menesztik, akkor senki nem szól egy szót
senki
sem.
Senki nem, hát én azt vártam, hogy nagyjából valahol ott fog. Tehát ugye Fambommelt menesztették, azt hiszem, a tavaly szezonban a leghamarabb, de nem sokkal később vártam Hüttert is.
Hát igen, ott volt ez a 0-6, vagy nem?
Igen.
Leipzig ellen?
Aztán nem, Téli szezon első, vagy a fordulás utáni első meccsen megverték a Bayern München, és akkor lehet, hogy az volt az a meccs.
A Bayern meccsek hozták, ugye, mert volt a
igen,
kupa.
Volt a, volt igen, a... igen, és gyakorlatilag mindegy, csak hogy lehet, hogy az volt. Jó van, akkor megint megnyert, akkor hogy nézek ki, kirúgunk már szezon közül, amikor háromszor megszivatod a Bayern egy szezon belül. Úgyhogy igen, az tény, hogy nagy csoda volt, hogy maradhatod, de az nem vált be az a házasság.
Igen, tehát mondjuk Farke ilyen szempontból viszonylag nyugodt lehet, hogy... Van ideje alkotni.
Hát csak lehet, hogy még egyszer nem lépnek úgy abba a folyóba. Tehát ha megint látják, hogy ennyire gyenge a csapat, akkor viszont nem biztos, hogy még egyszer hagyják az egész.
Meg ennél sokkal több volt szerintem ebben a Gladbachban, mint ami kijött az előző szezonban.
Abszolút. Nekem ilyen nagyon egy kapta fal Wolfsburggal egyébként. Tehát...
Hát ott is egy edzőt kéne találni.
Igen, hát aztán... a tavalyi szezonban nagyon jól sikerült. Tehát a Fambommel, aztán Kofelder is fantasztikusan belenyúltak ezekbe a csodálatos edzőkbe. De hogy ott sincs koncepció, pedig az a csapat is azért játékos keretben, tehát egy Union Berlinnél erősebbek játékos keretben, egy Kölnnél sokkal erősebbek játékos keretben, és ehhez képest ilyen 11. helyekre voltak jók az előző szezonban. Nem hiszem, hogy ez egymás után kétszer megismétlődne.
Hát pedig most pont elkaptam ezt a Wolfsburg-Werder nyitó meccset, és a Werder, vagy úgy szeretett vezetést a Wolfsburg, hogy az elején lefociszta a Werder a Wolfsburgot, 2-2 lett a vége. Azért szerintem abszolút pozitívan állhatnak hozzá itt a feljutóknál is, Schalke, Werder, azon túl, hogy eladtak minden bérletet. Ez mindig olyan jó hallani, hogy minden bérlet gazdára talált, szóval ők is pozitívan állhatnak hozzá, hogy mondtad, azért bőven erősödött itt a mezőny.
Teljesen, és azért a Schalkénél meg a Werdernél szerintem azért óriási hozadéka az előző szezonnak, hogy egy borzasztóan kemény Bundesliga kettőből jutottak fel. Tehát ott azért az utolsó pillanatokig egy Hamburggal, egy Zampaulival, egy Nürnberggel kellett menni a feljutásért. Tehát egyáltalán nem arról volt szó, hogy a két kiesett csapat ilyen nagyon habkönnyen visszajutottak, és azért a Schalkénél is azt hiszem a feljutást érő mérkőzése volt olyan, hogy 2-0-ás hátrányban voltak, és onnan fordították meg a meccset, és azzal jutottak fel. Tehát, hogy azért ezek szerintem tudnak akkor erőt adni az élvonalra, hogy legalább fejben rendben vannak a játékosok. Az, hogy a játékos keret mennyire erősödött, azt mondjuk nem erősödött. Gyakorlatilag egy csapat
15 csere volt a Schalkénál, és 7 a Werdernél, olyan 15 új játékos.
Igen, de hogy a meghatározó játékosok közül gyakorlatilag senki nem, a Schalkénél ugye Itakura ment el, aki amúgy is csak kölcsönben volt a Citytől, és ugye ő érkezett például a Gladbachba pótolni Gintert, aki egyébként nem egy rossz futballista, de tehát egy ilyen német középcsapat oda jó. Na, Schalke őt elveszítette, de nem nagyon volt negatív irányba változás egyik csapatnál sem, viszont tényleg lehetett volna többet várni. Én például vártam, hogy valamelyik csapat le fog csapni, akár mondjuk a Wimmerre, aki a kieső Bielefeldnél a legjobban nézett ki, és és ők például, én csodálkozom rajta, nem sikerült egyiküknek sem magához csábítania, de én azt gondolom, hogy nem feltétlenül lesz neki kiesési problémájuk. Tehát hogy így, hogy megjárták most a Bundesliga 2-t, ekkora szurkolótábor, egyszerűen nem engedhetik meg maguknak még egyszer ezt a blamát, és én valahol ebben hiszek, hogy ők azért olyan minőségi csapatok, hogy ez inkább csak egyszerű kisiklás volt, mint hogy most ők ilyen liftezőké váljanak.
Egy utolsó kérdés. Max Kruse-ra kicsapott le, mert ezt nem tudom.
Na látod, ilyenekkel
a legfontosabb kérdések.
Nem tudom, na jó, most megnézed, hogy kicsapott le.
Mindenképpen zárásként, hogy hol keressük
a pocakos Max Kruse. Tehát a csávó, nem tudom.
Jó, de hát egyébként ez a tavasz, amit produkált.
Ez... Hát meg ugye az Union Berlinnél is már nagyon jól teljesített, de az, hogy visszamegyek a Wolfsburgra, mert volt egy borzasztóan... Tehát akkor maradt?
Ott maradt, igen. Jó, nem, a végét nem láttam a Werder meccsnek, az utolsó 15 percre.
Jó, akkor maradt.
Na, hál' Istennek.
Jó, igen, szóval zseni volt.
Köszönjük szépen, hogy az utolsó felvezetőt veled hozhattuk. És akkor ezzel mi meg is vagyunk, azt hiszem, felvezetőknek, de hát már javában zajlanak a szezonok, illetve a La Liga szériá kezdődik a hétvégén. Nézzétek, mi nézni fogjuk, és ez így lesz az egész szezon során, úgyhogy iratkozzatok föl, ha eddig még nem mondtuk volna. Sziasztok!
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 Ez a műsor a Béton közösség tagja.